A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim leülve a 62. Zsoltárt végig. A 62. Zsoltár így kezdődik, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk most ebben a csendes templomban. Kérünk, ajándékozz meg minket mindazzal, amiről most énekeltünk. Azzal a nagy belső csendességgel, amire csak a veled való találkozásban juthat el mindannyiunk. Azzal a felismeréssel, hogy a tőled kapott értékek időtállók és összehasonlíthatatlanul többet élnek, mint amit mi össze tudunk gyűjteni magunknak. Azzal a tisztán látással, hogy semmi jót nem érdemlünk tőled, de te mégis szeretsz minket, és kegyelmes vagy hozzánk. És ajándékozz meg azzal az örömmel, hogy ma este még mindig van szavad hozzánk. Engedd, hogy el tudjuk mondani, ha szavadat hallottad, én élveztem azokat. Amen. Isten igéjét Ézsaiás próféta könyve 6. részének első 8 verséből hallgassuk meg. Ézsaiás könyve 6. részében így szól Isten igéje. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástjának szegélye betöltötte a templomot. Szeráfok álltak fölötte, mindeniknek 6-6 szárnya volt, kettővel az arcát takarta be, kettővel a lábait, kettővel lebegett. És kiáltott egyik a másiknak, és ezt mondták. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó eresztékei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor ezt mondtam. Jaj nékem, elvesztem. Mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám vetült az egyik szeráf, kezében izzó szén volt, amit fogóval vett az oltáról, és azzal megérintette a számat, és ezt mondta. Íme, ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. És akkor hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta. Kit küldjek el, és ki megy el nekünk? Én pedig ezt mondtam, imhol vagyok én, küldj el engem. Kedves testvéreim, úgy tapasztalom sokszor, hogy többet beszélünk magunkról, mint Istenről, még a templomban is. És legfőképpen sok hívő ember többet beszél a maga elesett állapotáról, nyomorúságáról, bűneiről, mint Isten nagy tetteiről, ajándékairól és ígéreteiről. Nagyon fontos, hogy ha ez a kiegyensúlyozatlanság fennáll a szemléletünkben, a gyakorlatunkban, akkor helyre álljon az egyensúly. Nekünk végül is Istent kell önmagáért megismernünk, és ebből az egyre mélyülő ismeretből egészen gyakorlati dolgok következnek majd az életünkben. Amikor tegnap bibliaolvasó kalauzunk szerint belemélyedtem ebbe a most felolvasott fejezetbe, az volt az érzésem, hogy itt Isten bemutatkozik. Itt elejétől a végéig róla van szó. Még amikor Ézsaiás nevét olvassuk, akkor is arról van szó, hogy Isten mit akar vele, mit tett érte, mit mondott neki, mire fogja felhasználni ezt az embert. És olyan különös, hogy mielőtt Isten nagy és nehéz feladattal bízza meg Ézsaiást, nem tanfolyamot végeztet vele, nem a fejét tömi újabb ismeretekkel, nem taktikai megbeszélést folytatnak, hanem bemutatkozik neki. Látám az Urat. Minden addiginál mélyebb Isten ismeretre jut el, és ezzel készíti fel őt Isten, az erejét meghaladó, de gyönyörűséges, a népét mentő feladatra. Többet enged látni önmagából Isten. És ez lesz az az igazi ismeret, ami formálja, sőt átformálja Ézsaiásnak a gondolkozását és gyakorlatát. Vegyük sorra most azt, amit a felolvasott néhány versben megtudhatunk Istenről. Mivel sok mindenről van itt szó, szám szerint 7 fontos dolgot mond el ez az ige róla, nyilván egy kicsit vázlatos lesz ez az ige hirdetés, de jó lenne, ha tovább gondolnánk, otthon is elővennénk, újra elolvasnánk ezt a fejezetet, és tudatos programunk lenne, hogy én mától kezdve Istent szeretném jobban megismerni. Eközben fogunk eljutni egyre mélyebb önismeretre is. De a mi célunk az kell, hogy legyen, hogy őt magát ismerjük meg. Mit mond ő magáról? Mindegyik versben egy újabb fontos tulajdonsága, ha tetszik, jellemvonása derül ki Istennek. Így kezdődik a beszámoló, láttam az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Az a szó, ami ott van, azt jelenti, hogy palástjának a szegélye, az alsó 4 ujjnyi keskeny csík betöltötte a templomot. Olyan képekkel fejezi ki Ézsaiás a maga Isten ismeretét, amik abban az időben mindenkinek a számára egyértelmű jelentést hordoztak, ma nekünk már meg kell magyarázni, hogy azt értsük rajtuk, amit azok valójában jelentettek és jelentenek. Magas és felemeltetett szék. Először is miért kell kétszer mondani? Ha magas, akkor felemelték. Amit kétszer mond a Biblia, azon különös hangsúly van. Az azt jelenti, hogy a megszokottat, a normálisat meghaladóról van szó. Olyan trónszékről van itt szó, amihez lépcsők vezettek. Magas és felemeltetett. Ez a kifejezés ezt jelenti. Isten trónol a világ felett. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mindent lát. Isten mindenkinél magasabbról látja ezt a világot. Egyedül neki van igazán rálátása. Az ő horizontja korlátlan. Ugye, ha minél magasabbra menjünk, annál tágasabb horizonton belül látjuk, hogy mi van. Isten nem korlátozza semmi. Ő mindent lát. Azt is, ami most a fejünkben van. Azt is, amit idehoztunk a szívünkben. azt is látja, amit az ő háta mögött szerettünk volna csinálni. Semmi nem történhet az ő háta mögött. És senki nincsen az Isten háta mögött. Az Isten színe előtt zajlanak ennek a világnak az eseményei. Nagyon komolyan hangsúlyozza ez a mi felelősségünket is, mindenért felelnünk kell, amit gondolunk, mondunk, teszünk, mulasztunk, de ugyanakkor nagyon megmelegíti az Istenben bízó ember szívét, hogy én soha nem lehetek az Isten háta mögött. Amikor annak idején kihelyeztek bennünket, és egyikünk se tudta, hogy hova, a teológia végeztével, néhányunkat egyáltalán nem izgatott, hogy hova fognak kihelyezni. Az izgatott, hogy végezhetjük-e majd azt a szolgálatot, amiért a szívünk égett, és ég ma is, amivel Isten megbízott. De hogy hova kell menni, ki lesz a főnökünk, mennyi lesz a fizetésünk, nem ezek a kérdések idegesítettek elsősorban, sőt egyáltalán nem idegesítettek. És akkor hallottam néhányaktól azt, hogy jaj, csak nehogy egy Isten háta mögötti faluba helyezzenek. És mondtuk nekik, hogy nincs olyan falu. Mindegyik az Isten színe előtt van. És különösen, ha valaki neki akar szolgálni, hát az állandóan magán tudhatja az Isten szemét. Az azt jelenti, hogy mindig kontaktusban maradhat Istennel. Nyilván ezt most helyesen értsük, a szemkontaktust. Az Isten lélek, és mi nem látásban járunk, hanem hitben. De a hívő ember pontosan ebben a bizonyosságban élhet. Hogy Isten nem néz félre véletlenül, mikor éppen szemmel kellene tartania engem. És amikor ő nem figyel rám, akkor valaki agyonüt, vagy valami sérelmet szenvedek el. Minden sérelem is az ő tudtával és az ő szeme láttára történik velem. Nos, nem lehet most ennél jobban részletezni ezeket a dolgokat, de jó lenne, ha végig gondolnánk az udvarával együtt egy-egy ilyen bibliai megállapítást. Isten olyan magasan ül, hogy mindent lát. Isten az egyetlen, aki mindent tud. Sőt, ez a kifejezés arra is utal, hogy Isten mindenütt jelen van. Az ő mindenütt jelen valósága, ami nem fér bele a mi fejünkbe, téridő kockáján belül gondolkozó kocka fejünk, nem tudja ezt fölfogni. Mi az, hogy valaki mindenütt egyenlőképpen jelen van? Ez azonban ezt is jelenti. És azt is, hogy ő mindenütt úr. Hogy Isten számunkra elképzelhetetlen módon hatalmas, hogy egyedülállóan hatalmas, arra utal ez a bizonyos szegély megjegyzés, hogy a palástjának a szegélye betöltötte az egész mennyei templomot. Hát akármilyen bőre szabtak is egy palástot, annak tenyérnyi, négyújnyi, legfeljebb négyújnyi széles szegélye lehetett alul. De azt akarja a prófétai látomások leírásának a sajátos túlzásával kifejezni a próféta, hogy még a szegélyes is alig fér bele a mennyei templomba. Nem, hogy a palástja, nem, hogy ő maga. Ő maga sehova se fér bele. Nem Isten van benne valahogy ebben a világban. Hiszen ő alkotta ezt a világot. Hát az alkotó nem bújik bele, nem is férhet bele az alkotásába. Ez a világ áll fenn az Istenben, ahogy Pál apostol az aténi prédikációjában is mondja. És az, hogy az ő palástjának a szegélyén megakadt Ézsaiás szeme, ez arra utal, hogy legfőjebb eddig meri emelni a tekintetét. Ennél főjebb már nem, hiszen az Istent senki nem láthatja. Belepusztulna a bűnös ember, ha látná. A palástja szegélyét látja csak, de átéli az ő hatalmas jelenlétét. Isten tehát mindennél hatalmasabb ura ennek a világnak. A második, amit megtudunk róla, hogy szeráfok álltak mellette, és azok ott mondtak is valamit. Kik ezek a szeráfok? A mennyei lényeket három csoportba osztja a Biblia. Vannak az angyalok, a szó maga azt jelenti, hogy küldött, angelos. Isten küldöttjei voltak ők, kritikus helyzetekben a benne hívőkhöz egy-egy üzenettel küldte az angyalokat. Például húsvét hajnalán az asszonyokat, ők vigasztalták meg, és emlékeztették Jézus ígéreteire. Ezeknek az angyaloknak nincsen szárnyuk, ellentétben a hamis ábrázolásokkal. Egyetlen helyen írja a Biblia Jelenések könyvében, hogy egy angyalnak szárnya van, de ott meg nem az angyal szó szerepel, hanem a sas szó. Tehát a küldötteknek nincsenek szárnyuk. ezek többnyire emberformában jelentek meg, láttak fehér ruhás férfiakat. Egyszerre ott elmettek, aztán egyszerre eltűntek. Átadták Isten üzenetét, és mentek. Ezek az angyalok. Akkor olvasunk kérubokról, akik olyan mennyei lények, akik többnyire olyankor veszik körül Istent, amikor ő kinyilatkoztatja magát, amikor valami fontos önkijelentése hangzik el Istennek. És ezen az egyetlen helyen olvasunk a szeráfokról, maga a szó még ötször előfordul az Ószövetségben, de úgy, mint mennyei lények, akik Isten szolgálatára állnak, csak itt van szó róluk. És ez a kifejezés ismerős más népek nyelvében és vallásában is, többnyire a királynak a testőrei voltak a szeráfok. Az lett volna tehát a feladatuk itt a szeráfoknak, hogy ők védik a felemeltetett trónon uralkodó Istent. De kiderül, hogy ehelyett önmagukat kell védelmezniük, hogy a hatalmas Isten dicsősége el ne pusztítsa őket. Betakarják a szemüket. A lábaknak a betakarása a teljes elrejtőzést jelentette, elsősorban a személyelem részeknek az eltakarását, de mindig azt is, hogy én félek, bebújok valami mögé. Még a hatalmas mennyei lények sem tekinthetnek a mindenható Istenre. Szárnyukkal betakarják az arcukat. Ez a kép is arra utal, hogy Isten hasonlíthatatlanul, példátlanul, egyedülállóan hatalmas. És még ezek a nálunknál sokkal hatalmasabb mennyei lények is remegnek előtte, és kis senkik az ő számára. A harmadik, amit megtudunk, hogy egymással azonban beszélgetnek. Egyik szeráf a másiknak, azt mondja, aztán a másik az egyiknek, és a mindenség visszhangzik a szeráfok himnuszától, himnikus formába foglalt költemény ez a néhány sor, és a szövege ez, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes az egész föld az ő dicsőségével. Három nagyon fontos megállapítás hangzik itt el. Az, hogy Isten szent. Maga a szó, hogy szent, azt jelenti, hogy elkülönített. Más, mint a környezete. Egészen más. Feltűnően, szembetűnően, összetéveszthetetlenül más. Jézus is így beszél Istenről, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Ugyanakkor a tökéletes erkölcsi tisztaságot is jelenti az, hogy szent. Szemben az Isten ellen lázadó, bűntől áthatott gondolkozású világgal. Isten tehát szent, ezért sem része ennek a világnak. Isten nincs benne, nem elegyedik bele valahogy, vagy nem rejtőzik ott valahol a vele szembe került, általa teremtett világnak a mélyén. A Biblia nagyon hangsúlyozza, hogy ő, mint teremtő is egészen külön áll attól a világtól, amelyet teremtett. Ő szent. Elkülönül és egészen más. A másik ötödik megállapítás a seregeknek ura. Nagyon jó lenne, ha ezt a szép ószövetségi hitvallást, mert ez egy tömör, krédó hitvallás, megjegyeznénk, hogy mit jelent. Ez azt jelentette, hogy Isten az ura mind a mennyei seregeknek, az angyaloknak, kéruboknak, szeráfoknak, mind a földi seregeknek, a hat seregeknek, amelyek az erőt fejezték ki mindig, mind a sátán démoni seregeinek. Ezen kívül Isten ura az égitestek, a csillagok seregeinek is, több szép igét találunk a Szentírásban erre vonatkozólag, amely égitesteket sok vallás bálványként tisztelt. Ezt fontos volt megvallani, hogy mi tudjuk, hogy az égitest égitest, és nem Isten. Nem kell neki áldozatot bemutatni, nem kell tőlük félni, nincsen megírva a csillagokban a sorsom, Isten kezében van a sorsom. És az égi testek is az ő alkotásai. A csillag ezerek milliárdjainak, seregeinek is ő az ura. És hogy ő a seregek ura, abban benne volt az a hitvallás is, hogy Izrael seregeinek, tehát a választott nép erejének, és a pogány népek seregeinek, ha tetszik, a választott nép ellenségei seregeinek is Isten az Ura. És ezek ő nélküle semmit nem tehetnek. Megint jó lenne belebocsátkoznunk az alkalmazásba, hogy mennyi vígasztaló, földerítő, bátorító üzenet van ebben. Hogy ha én ehhez az Istenhez tartozom, akkor senkitől és semmitől nem kell félnem. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, ez nem valami hegyke hencegés, hanem ha valaki tudja, hogy mit mond ezzel, ez egy boldog hitvallás. Nem vagyok kiszolgáltatva senkinek, semminek. Sem az öröklött rossz tulajdonságaimnak, sem a génjeimnek, sem a környezetemnek, sem valamiféle meglévő vagy kitalált szellemi hatalmaknak, sem az ellenségeim éles nyelvének vagy rossz indulatának. Védve vagyok, ha én igazi hitbeli közösségben élek ezzel a hatalmas Istennel. Engem kis nyomorultat, ő befogadott a vele való szövetségbe, csak maradjak ott, és a szövetséghez méltóan viseljem magam, és akkor nem kell félni. Senkitől és semmitől. Óriási evangélium ez. És a harmadik, amit mondanak a szeráfok egymásnak, hogy teljes az egész föld az Isten dicsőségével. Megint az ő kozmikus uralmát, az egész világ mindenség fölött gyakorolt tényleges királyi hatalmát mondja itt ki, közvetve, de a hangsúly azon van, hogy az ő dicsőségével van tele az egész föld. És az ő dicsőségével van tele. A szaktudósok azt mondják, hogy Isten dicsősége, Isten szentségének a földön való megjelenése. Most ezt megint meg kellene magyarázni, de azt hiszem, hogy önmagáért is beszél ez a megállapítás. A számunkra megfoghatatlan, elképzelhetetlen más volt a Istennek az ő szentsége, és ez az abszolút fölülállása a világ fölött, ez megjelenik azért itt a mi horizontunkon, itt a mi hétköznapi életünkben is, mint az ő dicsősége. Amit a hívők vesznek észre, amikor észreveszi, hogy azért alakultak így az események, mert Isten kegyelmesen így rendezte, és áldja az Istent, dicsőíti az Istent, fölragyogott neki a cselekvő Isten dicsősége. Hogy a világ fölött trónoló Isten, aki magas és felemeltetett széken van, az itt uralkodik. És itt is megláthatjuk az ő gyöngét, szeretetét, az ő minden gonoszságot keresztül húzó hatalmát, és így tovább. Amikor az Isten szentsége, mint az ő dicsősége jelenik meg itt a földön. Hogy valóban Isten uralmi területe ez a világ. Ezt mondják a szeráfok egymásnak, és ez van itt a harmadik versben. A negyedik versből megtudjuk a negyedik jellemvonását Istennek. Ekkor megrendültek az ajtó eresztékei, és a ház betelt füsttel. Akárhol találkozunk ezzel a megjegyzéssel a Bibliában, ott mindig arról van szó, hogy Isten valóságosan bizonyítja az ő jelenlétét azoknak, akik ott jelen vannak, de ember nem láthatja őt, és bele is pusztulna az ő közvetlen érzékelésébe, ezért Isten füst vagy köd mögé rejtőzik, mintegy. És ez mutatja az Istennek a gyöngét, szeretetét. Hadd mondjam ezt a szót, nem értjük fél talán. Az ő kedvességét. Hogy ő nem akarja, hogy lesújtson minket az ő hatalmas jelenléte. Ő inkább elrejtőzik, csak olyan mértékig és oly módon mutatja meg az ő valóságát, ahogy az nekünk még elviselhető. A távvezetékben több száz, több ezer voltos áram megy. Aztán a ház sarkán már csak 380 van kiírva, de az is agyon csapja az embert, ha hozzáér. Aztán ezt még lejjebb kell redukálni, hogy meggyulladhasson egy izzó és ne vágja szét. 220-ra, vagy esetleg 110-re, vagy még gyengébre. Isten redukálja az ő isteni szentségét és dicsőségét, hogy ez nekünk elviselhető legyen. De ilyen redukált formában is a világ fölött uralkodó Isten szentségét és dicsőségét tapasztaljuk meg. Mi más volt a mi Urunk Jézus Krisztus, mint a mindenható Isten számunkra fogható, látható kiábrázolódása. Jézusban redukálta magát az Isten, olyanra, hogy szemlélhessük az ő szeretetét, hűségét, hozzánk való irgalmasságát. De méltán mondhatta Jézus, hogy aki látott engem, látta az atyát. Az 5. versben Ézsaiás szólal meg. Ekkor ezt mondtam, jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. Isten szentsége először mindig az ember bűnös voltát leplezi le. Isten szentsége annyira más, hogy az, aki közel kerül hozzá, átéli, hogy én mennyire más vagyok, mint az Isten. És az ő szent volta, és a mi bűneink nem tűrik meg egymást. A szentség nem viseli el ezt a bűnt. Jaj nékem, elvesztem. Gondoljunk arra, amikor Péter látta, hogy abban a tóban, azon a helyen, ahol ők előző éjszaka több órás harc után egy fiahalacskát nem fogtak, két hajót megtöltöttek Jézus parancsára halakkal, és majdnem elsüllyedtek, akkor nem a zsákmány nagyságán csodálkozik, hanem leborul és azt mondja, hogy Uram, menj el innen, mert én bűnös ember vagyok. Mert az Isten szentsége és az én bűnöm nem lehet egy halászbárkában. Nem félhet meg együtt. Senki se beszélt ott Péter bűnösségéről. Nem is kellett. A Jézusban megjelenő isteni szentség belevilágított az életébe. És látta magát. Pontosan emlékszem arra az evangelizációra, amikor diákkoromban így világított bele Isten először az én szennyes életembe. Nem volt szó azon az estén bűnökről, a következő estén volt szó. Az Isten mérhetetlen szeretetéről, a kereszt evangéliumáról volt szó. És egyszerre olyan szennyesnek éreztem magamat, amilyennek még soha. Boldog ember az, aki olyan közel kerül a Szent Istenhez, hogy egyszerre látni kezdi a maga szennyeit, a maga bűneit. És így kiált föl, mint ahogy itt Ézsaiás. A következő mondatból azonban megtudjuk Isten következő jellemvonását, hogy az ő szentsége nem sújt le a bűnös emberre, hanem oda küld egy angyalt, hogy a mennyei oltáról vett izzó szénnel tisztítsa meg. A tűz mindig az ítéletnek, a tisztításnak az eszköze a Bibliában, a legtöbbször. Tehát nem az ő ítélete sújt le a bűnösre, hanem az ő mentő keze nyúl ki utána. Ha már látod, hogy méltó vagy arra, hogy elpusztulj, hogy azon sem csodálkoznál, ha elvesznél, akkor most már lehet rajtad segíteni. És olyan különös, hogy minden előzmény és magyarázat nélkül elhangzik az isteni kijelentés, hamisságod eltávozott, bűnöd elfedeztetett. Ézsaiás ajkán elhangzik a leplezetlen bűnvallás, tisztátalan ajkú vagyok, ez azt jelentette, hogy mindenestől tiszta vagyok. Gondoljunk a Jakab 3.2-re, ahol az van, hogyha valakinek az ajkai tiszták, a beszéde, nyelve tiszta, képes az egész testét megzabolázni. Ez passport totó rész az egészért. Aki az ajkával vétkezett, az mindenestül vétkesnek vallja magát. Ezt mondja ő, és mit mond Isten? Hamisságot eltávozott, bűnöd elfedeztetett. Mit tett ezért Ézsaiás? Semmit. Csak a bűneit nevezte nevükön, néven. Vajon nem ez történt a Golgotán? Az isteni szentség és az ember minden bűne találkozott, és elhangzott a nagy feloldozás. És vajon nem így találkoztunk-e mindnyájan, akik már valamennyire is ismerjük Istent ővele? Hogy az ő jóságát, szentségét megismerve fájni kezdtek a bűneink, és ha azokat néven neveztük, elhangzott az isteni feloldozás. Tiszta vagy, valami újat kezdhetsz. És mi erre az ember válasza? Ez a 7., amit megtudunk innen. Megint minden hosszas előkészítés és magyarázat nélkül Isten föltesz egy kérdést. Kit küldjek el, ki megy el nekünk? És mintha ez lenne a legtermészetesebb reflexió, azt mondja Ézsaiás, im hol vagyok én? Küldj el engem. Mindaz, ami eddig történt, Ézsaiás felkészítése volt. És most, amikor Isten feladatot szán neki, olyan hála ébred a szívében, és ezt is sokan tapasztalhattuk már, hogy akárhova elmenne a bűnbocsánatot nyert ember Isten szavára. Hogy bármit odaad neki, amit ő kér. Hiszen önmagát odaadta már neki. Voltak proféták, akik vonakodtak, hogy a nehéz küldetést vállalják. Mózes, Jeremiás, mások is. Itt Ézsaiásnál más szempontból mutatja be ugyanezt a szolgálatba indulást Isten, amikor valakit megtisztít, és az hálából kész bármilyen szolgálatra. Ismerősek-e nekünk Istennek ezek a jellemvonásai? Neki velünk is, mindannyiunkkal nagyon szép terve van. Ehhez azonban előbb találkozni kell vele. Úgy, mint ebben a látomásban Ézsaiás találkozott. Rá kell csodálkoznunk a mindenek felett való és ténylegesen uralkodó, ma is a történelmet kezében tartó hatalmas Istenre, aki egészen más, mint mi, tökéletes tisztaságban, szentségben, dicsőségben, de velünk akar valamit, ezért közel enged magához, sőt hívogat magához. Ott az ő közelében lelepleződnek a bűneink, fájni kezdenek, kimondjuk azokat, ezt nevezik bűnvallásnak, erre elhangzik az isteni feloldozás, a teljes bocsánat, és aztán beállít a szolgálatba. Ami meghaladja az erőnket, amire nem mi vállalkoztunk, amit csak lépésről lépésre ismerünk fel mi is, de ő lépésről lépésre ott lesz mellettünk, és az ő hatalmát, és ezt az ő gyengét szeretetét mindig újra megbizonyítja. Komolyan merjük-e venni, hogy ilyen nagy Istenünk van, és merjünk-e ráhagyatkozni erre a kegyelemre, amelyikre nézve nekünk is mondja azt, amit Pálnak, elég neked az én kegyelmem. Mielőtt egy felnőtt testvérünk keresztelőjére kerül sor, énekeljük el mi is azt, amit itt a szeráfok énekeltek a mindenhatónak, a 165. ének második és harmadik verseit. A 165. ének második verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, ő, kit éjjel-nappal angyalsereg áld magasztal. Így ülve maradva hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus a keresztség sákramentumát. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Különös párhuzam van az Ézsaiás 6 és Jézus most hallott szavai között. Ő is azzal kezdi, hogy bemutatkozik, milyen hatalmas. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Ugyanaz, szinte szó szerint. Azután azzal folytatja, hogy szép feladatot szánt nekünk. Küldetésbe állít, és ebben az a legnagyszerűbb, hogy ő a küldőnk mindig ott lesz mögöttünk. Mindig velünk lesz, amíg ebben a küldetésben engedelmesen járunk. Tanítványaivá hív, aztán arra küld, hogy tanítványaivá tegyünk másokat. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És eközben átéli az egyszerű, sok erőtlenségével küszködő hívő ember, hogy a hatalmas Krisztus jelenlétében van. Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem csak minden második napon, nem csak a szép, vagy csak a nehéz napokon, folyamatosan, minden pillanatban. Az Ézsaiás 6 magyarázata során Calvin azt mondja, hogy azt írja, hogy az a mozzanat, amikor az angyal az izzó szenet parazsat az oltáról Ézsaiás ajkához viszi, ez a kifejezéseket illetően olyan kultikus leírás, hogy a sákramentumokat juttatja eszünkbe. Például a keresztséget, írja Calvin, amely a Krisztus vérében való megfürdést, a lelki megtisztulást ábrázolja ki. Örültem annak, hogy mielőtt még ezzel a leírással találkoztam volna, már az Ézsaiás 6-ot hozta elénk Isten, és hogy vicának ezt adja útra valóul most, azt, hogy biztosítja őt is arról, hogy a mindenek fölött uralkodó, hatalmas Isten őneki is valami szép feladatot vagy feladatokat készített. Ezeket azonban nem egyedül kell megvalósítania. Ezt megelőzi az, amire nézve már vannak élményei őneki, hogy Isten közelébe kerülve fájni kezd az embernek a bűne, hogy a bűnvallás után komolyan veheti a feloldozást, és tisztán mehet tovább, mint Isten gyermeke, és aztán az egész jövőjét ő rábízhatja, lépésről lépésre tőle fogadhatja el, mert Jézus azt ígéri, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jó lenne, ha egyre világosabban látnád, hogy mi vagy mik azok a feladatok, amiket Isten éppen rád bízott. Jó lenne, ha sose jutna eszedbe, hogy ezt majd te egyedül megvalósítod, hanem engednéd, hogy ő hadd valósítsa meg, te pedig, mint használható eszköz, bele símulsz az ő hatalmas kezébe, hogy ilyen antropomorfizmust használjak itt már, és az Isten dicsősége hadd örjön föl a te életeden is, meg mindannyiunkért, akik hajlandóak vagyunk ebben a küldetésben járni. Mielőtt a sákramentumot kiszolgáltatom, két kérdésre válaszolj még itt a gyülekezet előtt. Azt kérdezem először, akarod-e valóban, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtas? Ha igen, válaszold, akarom. És ígérde, hogy mindent megteszel azért, hogy Jézus Krisztusnak hűséges tanítványa légy, és így életedben az ő örök terve megvalósuljon. Ha igen, válaszolt, ígérem. Mondjuk el vele együtt a mi hitünk összefoglalását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemettették. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk együtt is, és utána mondjuk el itt majd a mi atyánkot. Istenünk, minden képzeletünket felülmúlja a te nagyságod és dicsőséged. Kérünk, hogy őrizd is meg minket attól, hogy képzelődni kezdjünk. Szeretnénk annak hinni téged, aki vagy, akinek kijelented magadat. Engedd, hogy egyre többet megismerjünk a te lényedből. Köszönjük, hogy valami keveset Vica is ismerhet már a te szeretetedből, hatalmadból, kegyelmedből. Hadd ismerjen meg egyre többet ebből. És kérünk téged, hogy támogasd őt is és mindannyiunkat, hogy örömmel járjunk abban a küldetésben, ahova te küldesz minket. Hogy hadd legyen gazdag a hála egész életünkön át a szívünkben, mindazért, amit tettél, értünk és ajándékozol nekünk. És hadd tudjuk mi hálából egészen természetesen mondani mindig, hogy imhol vagyok, küldj el engemet. Mindennél több az, ami áldozatot te hoztál, értünk Jézus Krisztus keresztjében. Segíts, hogy örömmel oda áldozzuk az életünket neked. És így válhassunk igazán azokká, akikké te formálni akarsz. Adj ebben hűséget, álhatatosságot, örömöt. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Éva, keresztellek én téged az Atyám, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
A kegyelemnek és szeretetnek Istene áldjon, őrizzen és vezéreljen téged. Amen. Kérjük Isten áldását együtt is a 134. Zsoltár 3. versével. Megáldjon téged az Isten. Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját telejád, és adjon néked békességet. Amen.